Kedves hallgatóink, említettem önöknek még a műsorunk kezdetén, hogy ma van a Polgári Védelem Világnapja, és valljuk be, nem kis feladattal néznek szembe azok, akik a katasztrófavédelem területén dolgoznak, mondjuk a tűzoltók, a rendőrök vagy a rohanmentő szolgálatok. Mindannyian a mi biztonságunkért, testi épségünkért, illetve egészségünkért felelnek, és ennek apropóján mai vendégünk Orbán Attila Zsigmond, aki 9 éve dolgozik önkéntes mentőápolóként a Marosvásárhelyi Hórea katasztrófa védelmi felügyelőségnél. Emellett a Marosvásárhelyi George Emil Paládé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem általános orvosi karának 4. éves orvostanhallgatója, ahol preparátor, demonstrátorként is tevékenykedik. Hamarosan az is kiderül, hogy ez pontosan mit jelent, továbbá több tudományos kutatásban is részt vesz. Zsigmondot 2021-ben Klaus Johannis volt államfő is elismerte, ugyanis az emberi jogok támogatása és a szociális elkötelezettség érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki. 2024-ben a belügyminisztérium becsületbeli érdemrenddel jutalmazta, méltányolva ezáltal elkötelezettségét. A mai beszélgetésben bepillantást nyerhetünk a mentőápolók mindennapi tevékenységébe, a hivatás nehézségeibe és az első segélynyújtás fontosságára is kitérünk. Sok szeretettel köszöntelek, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogyan és miért döntöttél úgy, hogy egészségügyben szeretnél dolgozni?
Tulajdonképpen az egész történet kiskoromra vezethető vissza, inkább óvodás koromra, amikor is már elhivatottan játszottam a plüsmacikkal, és gyógyígattam őket, meg otthon volt egy injekciós tünk, és azzal, úgymond injekcióztam őket. És a legnagyobb löketet inkább 5. osztályban kaptam, amikor a betekintést nyertem a biológia rejtelmeibe, és onnan kinyíltak a érdeklődési kapuk a tudományok fele, és akkor így választottam inkább ezt a pályát.
Hogyan tekintesz vissza erre a 9 évre? Hogyan talált meg téged az egészségügy?
2016 óta dolgozom a szakmában, mint önkéntes. 9. osztályban kaptam a tűzoltóság honlapján egy hirdetést, miszerint önkéntes program indul, és önkénteseket keresnek. Hát nem haboztam, ezért leadtam én is a szükséges dokumentációt, rövid időn belül el is fogadták, és akkor megkezdődött ez a képzés, különböző képzéseken vettünk részt, ezután pedig, miután megvolt a kellő képzettségünk, mentőautókon is részt vehettünk, és mentőautókon különböző sürgősség esetekre vonulhattunk ki a dolgozó kollégákkal is.
Mennyi ideig tart egy ilyen képzés, vagy ezt hogyan kell elképzelni? Feltételezem, hogy van elméleti része, ugyanakkor ott a gyakorlati rész, ugyanis nektek csomó mindenből fel kell készülni egy vészhelyzet esetére.
Többfajta képzés létezik a belügyminisztériumi struktúrákon belül. Vannak 1 hónapos kurzusok, vannak több hónapokat, akár fél évet, éves kurzusok is. Ez attól függ, hogy milyen végzettséget akarunk elérni.
Mit gondolsz, melyek a legnagyobb fizikai vagy érzelmi kihívásai ennek a hivatásnak? Ugye tudom azt, hogy elég sokat éjszakázol például, feltételezem, hogy valamilyen szinten azért megterheli a szervezetet.
Igen, érzelmi nehézségek közül nagyon nagy faktora, a rizikofaktora a stressz meg az emellé járó trauma kialakulása. Ebben segítségünkre van a tűzoltóságon belül szakpszichológus, meg szakképzett személyzet, aki segít ezeken túllépni, meg ezek feldolgozásában. Érzelmi nehézségek közé sorolnám még a döntéshozatalt nagy nyomás alatt, mivel nyomás alatt dolgozunk, és rögtön kell helyesen dönteni. Mindemellett az empátia és az érzelmi kimerültség, a betegek és hozzátartozók fájdalmát az ember átérzi, és ez nagy mértékben kimeríti az embert, hogyha nem tudja ezeket nagyon jól korrigálni és menedzselni ezeket a helyzeteket.
Mennyire tudsz ezekben a szituációkban objektív maradni? Azt hiszem, hogy az orvosi karrier vagy a mentőápolónak is feladata az, hogy objektív maradjon más helyzetében. Tehát nem tudod tökéletesen úgy átélni, mint hogyha te hozzátartozóddal történt volna valami, ellenben meghat, viszont az objektivitás, egyfajta távolság az adott szituációtól azt hiszem elengedhetetlen.
Hát emberek vagyunk, és minden ember hatással van a másik emberre. Nem könnyű objektív nézetet fenntartani és megtartani. Hál' Istennek csapatmunkában dolgozunk, és a csapatmunka nagyon nagyban megsegíti a munkánkat ebből a szempontból.
Említed a csapatmunkát, milyen a munkakörnyezeted?
Én második családomnak tekintem őket, és családias hangulat van nagyon.
Mi volt a legemlékezetesebb vagy legmegrázóbb eset, amivel találkoztál?
Sokan rákérdeznek ezekre. Kiemelnék egy ügyeletet a karrierem legelején, amikor is egy halálesettel zárult az egyik hívás. Rá nem sokára pedig egy szülést kellett levezessünk. Elég érdekes volt, és itt rájöttem, hogy mennyire törékeny az emberi élet.
Milyen típusú riasztások a leggyakoribbak? Mihez hívnak ki benneteket a legtöbbször?
Nos, a rohamentő szolgálatot általában inkább balesetekért, meg különböző káresetekre riasszák, és általában ezek a leggyakoribb riasztások, tehát hogy autóbalesetek, különböző traumás esetek, vagy különböző úgymond medikális helyzetek, amikor a sürgősségi beavatkozást igényelnek az alapvető patológiák.
Mit gondolsz, mennyi fölösleges hívást kaptok? Ugye nem olyan régen jött ki egy tanulmány, hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak az 112-es segélyhívó számra fölöslegesen, és kíváncsi lennék arra, hogy te mennyire találkozol ezzel a jelenséggel.
Sokan indokolatlanul hívnak mentőt olyan esetekben, amelyeket akár házi orvos vagy ügyelet is meg tudna oldani. Viszont ha változtatnék valamin, akkor inkább a lakosság tájékoztatását fejleszteném, hogy mindenki tudja, mikor indokolt a mentőhívás, így a valóban sürgős esetek gyorsabban ellátást kaphatnának. Inkább a digitális betegadatkezelés meg fejlettebb diagnosztikai eszközökkel fejlődött a rendszer. A papír alapú dokumentáció helyett inkább egyre több helyen használjuk a digitális rendszert, hordozható EKG gépezetek, véroxigén szintmérők, vagy akár ultrahanggal is el vannak látva a mentők. Mindemellett fejlődött a telemedicina és a távkonzultáció is, és legutolsó soron pedig a jobb navigációs rendszerek kerültek használatban.
Említed ezeket az eszközöket a képzésen? Külön megtanuljátok ezeket kezelni, vagy idővel a kollégák segítenek abban, hogy ezeket az eszközöket megfelelően tudjátok használni, vagy van egy folyamatos képzésetek, amin időszakonként részt kell venni azért, hogy lépést tudjatok tartani a technológiai fejlődéssel?
Nyilván a kurzusokon ezek használatára teljes mértékben kiképeznek, és maga a gyakorlati részt úgymond a kollégákkal együtt tanuljuk meg, hogy vagy sajátítjuk el.
Beszéljünk egy picit az elsősegélynyújtásról is. Mit gondolsz, mennyire van tisztában a lakosság az elsősegélynyújtás fontosságával? Illetve, hogyha végigmész az utcán, akkor minden második ember mondjuk tudja azt, hogy mit kell tenni vészhelyzet esetén, vagy többé-kevésbé párhuzamosak az emberek ebben a témában?
Itt kiemelnék egy 2018-as kutatást, amiben azt figyelték, és az lett az eredménye tulajdonképpen ennek a kutatásnak, hogy Romániában napi szinten 70 ezer ember hal meg amiatt, hogy nem lépnek be időben, és nem kezdik meg időben az újraélesztést. Gondolom 2018 után ezek már változtak, nem kaptam a jelenlegi adatot, vagy frissebb adatot, viszont ugyanúgy a belügyminisztérium struktúrái, legfőképpen a tűzoltóság, meg a sürgősségi osztály tanfelügyelőséggel együtt különböző oktató kurzusokat tart iskolákban az alapvető újraélesztési technikákkal kapcsolatban. Ezeken én is részt szoktam venni, meg van, amikor külön felkéréseink vannak a tanárok által, hogy menjünk el egy osztályfőnöki órára, tartsunk egy órát. A gyerekek nagyon nyitottak az ilyen előadásokra, meg hogy szeretik is, és nagyon soknak sikerül elsajátítani az elsősegélynyújtás alapvető szabályait. Hál' Istennek városunkban két olyan iskola van, akinek automata defibrillátora van, ez a Református Kollégium, meg a Bolyai Farkas Elméleti Liceum. Egy működőképes automata defibrillátor található a liceumokban, és a gyerekek és a tanárok tudják ezt használni.
Milyen gyakran szoktál iskolákba menni, mondjuk ilyen gyors talpaló képzéseket tartani, illetve hogyan néz ki egy ilyen alkalom gyakorlatban?
Általában ezeket az alkalmakat osztályfőnöki órákra, vagy éppen az ilyen iskola másként hetekre szokták beprogramálni. Általában van egy elméleti rész, és utána pedig a gyakorlati részt próbáljuk elsajátítani.
Hány alkalommal kéne részt venni mondjuk egy ilyen képzésen ahhoz, hogy az ember biztos legyen magában? Tehát, hogyha találkozom egy helyzettel, és újra kell éleszteni valakit, mennyi az az idő, amikor már zsigerből előjön az emberből ez a tudás?
Nyilván egy laikus szempontjából ez hosszú időt vehet igénybe. Egy előadáson az ember, ha részt vesz, akkor megtudja az alapvető információkat, hogy hogyan kell felismerni a klinikai halál állapotát, azután mit kell tennünk, hogyan tárcsázzuk az 112 sürgősségi segélyhívót, utána pedig mi fog történni, ezeket begyakorolják az előadások során. Az, hogy éles helyzetben ki hogyan reagál, ez már egyéntől függ. Van, aki megijed, van, aki nem. Nagy részüket igyekszünk felkészíteni arra, hogy nem lesznek ilyen nyugodtak, ahogy az előadások, meg hogy begyakoroljuk a bábukon, hanem nyomás alatt lesznek, gyorsan kell dönteni, de általában ez megy. Vannak kisebb kivételek, viszont nagy részük ezt nagyon jól tudja, és ha megtanuljuk ezt az alapvető protokollt, akkor probléma nem lehet.
Előfordult-e már a karriered során, hogy a laikus első segély mentett meg valakit? Mire kiértetek, mondjuk már stabilizálták a betegnek az állapotát?
Persze, hogy igen. Az elmúlt 2 évben rengeteg ilyen riasztáson voltunk, amikor is a hozzátartozó már megkezdte az alapvető újraélesztést, és mi csak folytattuk, vagy stabil állapotban szállítottuk a beteget a kórházba.
Mi volt a helyzet a koronavírus járvány idején, illetve azóta hogyan alakult nálatok az egészségügyi program, hogy így nevezzem?
Igen, a járvány után fokozott a fertőzésvédelem. A mentősöknek szigorúbb védőfelszerelést kellett viselniük meg. Tehát több a beteg és nagyobb a túlterheltsége maga a kórháznak. A járvány időszakban drasztikusan megnőtt a hívások száma, meg a fizikailag és mentálisan is kimerítővé tette munkánkat. Új speciális protokollok jelentek meg a COVID-19 gyanús betegek ellátása külön eljárásokat igényelt, például izolációs intézkedések vagy fertőtlenítési szabályok, és végül, de nem utolsó sorban a pszichés megterhelés, azaz mivel folyamatos stressznek voltunk kitéve, a betegek nagy száma és a halálesetek gyakorisága miatt sok mentős kiégést vagy akár poszttraumás stresszt tapasztalt.
Mi a helyzet például most a gripa járvány idején?
Igen, a járvány helyzettel kapcsolatban, hát mondjam azt, hogy szezonja van a járványnak. Hatékonyan tudnánk ez ellen harcolni, hogyha mindenki az alapvető egészségügyi szabályokat betartaná.
Na, ezekről az alapvető egészségügyi szabályokról azért beszéljünk egy picit. Azt hiszem, hogy sokaknak van ezzel problémája.
Valóban. De első és legfontosabb szabály az, hogy vigyázzunk egymásra. Ami abban is megnyilvánulhat például, hogy ha köhögök, lázam van, vagy bármilyen légúti tünetem van, akkor, és ha közösségbe megyek, akkor legyek szíves egy maszkot legalább feltenni. Tehát autóbuszon utazva én ajánlom mindenkinek a maszkordást, mivel sokan vagyunk, és mást is megvédhetünk, meg magunkat is megvédhetjük a maszkordással. Mindemellett a gyakori kézmosás, akár fertőtlenítés, kézfertőtlenítés, és ha súlyosabb tüneteink vannak, akkor látogassuk meg a házi orvost, és kérjük ki a véleményét.
Ugye a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemnek vagy a negyedéves orvostan hallgatója, és ott preparátor, demonstrátorként is tevékenykedsz. Mit akar ez a tevékenység?
Tanszéken belül vannak ezek a úgymond pozíciók, hogy demonstrátor meg preparátor. A gyakorlati órákon szoktunk besegíteni a bemutató tanároknak, a kísérletek elvégzésében, vagy kísérletek bemutatásában, és úgymond útba igazítjuk az első éves vagy az alsós kollégákat. És minden mellett persze részt veszünk kutatási projektekbe, vagy bármilyen tudományos célú megnyilvánulásban.
Ha egy dolgot megváltoztathatnál a sürgősségi ellátás rendszerében, akkor mi lenne az?
Ez attól függ, milyen szempontból figyeljük maga a sürgősségi ellátási rendszert. Ha egy dolgot megváltoztathatnék a sürgősségi ellátás rendszerében, az inkább a mentősök létszámának növelése és a munkakörülmények javítása lenne. A túlterheltség és a hosszú műszakok miatt a mentős kiég. Pedig a gyors és hatékony ellátás érdekében elengedhetetlen a megfelelő létszám és a pihenőidő. Mindemellett a gyorsabb kórházi betegfogadáson is javítanék, hogy a betegek gyorsabban megkapják a szükséges ellátást, és úgymond a mentők hamarabb visszatérhetnek az utcára újabb sürgős esetekre válaszolva. És mindemellett, úgymond az elején említettem a lakosságnak a hatékonyabb tájékoztatását azzal szemben, hogy indokoltan tárcsázzák az 1-2 sürgősségi szolgálatot, mivel rengeteg az indokolatlan hívás, vagy olyan esetek, amelyhez elég egy házi orvos, vagy akár egy egyszerű ügyeletben is meg tudják ezt oldani.
Milyen üzenetet adnál át az embereknek az első segély és a mentők munkájának támogatásával kapcsolatban?
Az alapvető első segélynyújtás és a mentők munkája kulcsfontosságú szerepet játszik az életmentésben. Az embereknek fontos tudniuk, hogy egy alapvető első segélynyújtási ismeret életeket menthet. A helyes cselekvés már az első pillanatokban segíthet a sérült vagy a beteg személy állapotának stabilizálásában. Mindemellett a mentők pedig minden nap hatalmas elhivatottsággal dolgoznak, és támogatásuk nem csak a közvetlen munkájukat, hanem a sürgősségi ellátás egész rendszerét is megerősíti. Minden egyes embernek felelőssége, hogy tisztelettel és együttérzéssel támogassa őket, hiszen csak közösen dolgozhatunk a biztonságosabb és egy egészségesebb közösségért. Röviden vigyázzunk egymásra.
Ezzel a gondolattal zárul beszélgetésünk Orbán Attila Zsigmond mentőápolóval. Köszönjük, hogy megosztottad velünk a hivatásod szépségeit és nehézségeit, ugyanakkor rávilágítottál az első segélynyújtás fontosságára, amely mindannyiunk életében meghatározó lehet. Visszavárunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.